Köszöntöm mindannyiukat a ma esti előadáson. Német Norbert atya programsorozatának ez lesz az őszi utolsó estéje. De mielőtt átadnám neki a szót és folytatnám két hete megkezdett előadás témáját, engedjék meg, hogy egy néhány gondolatot, pontosabban néhány sort idézzek Sík Sándor Üdvözlégy című verséből. Méghozzá azért, mert biztos sokan tudják, hogy ma a szeplőtelen fogantatás ünnepét üljük, úgyhogy mint egy ráhangolódásul erre az előadásra néhány gondolatot, néhány sort ebből a versből szeretnék idézni. Magasztalja én lelkem az Urat, és azt, akiben teljes az ő kedve, akiben minden titkot megmutat, egyetlen szép mosolyjá édesedve. Hogy is lehetne hozzád más szavam legelsőbben, mint a magasztalásé? Hadd mondom 150-szer boldogan, Ave Mária, üdvözlégy királyné. Átadom az atyának a szót.
Jó estét kívánok mindenkinek, Isten hozott mindenkit. Mit várunk a Szent Misétől? Ez talán akik átlépik a templom küszöbét, belépnek a templom liturgikus terébe, mindannyiunknak ilyen kimondatlan kérdése ez, hogy ezt úgy többféle módon megválaszoljuk magunknak, vagy meghallgatjuk a családon belül, ki mit vár, szép liturgiát, gyönyörű kórus művet, ami ott majd felhangzik, vagy jó prédikációt, vagy lelki békét, vagy megnyugvást, vagy jó indítást, ami a héten elkísér bennünket, vagy esetleg feladatokat. Szóval sok mindent várunk, azt gondolom, a Szent Misétől, és picit ennek a sorozatnak, amit a Katolikus Egyház liturgiájáról és azon belül a Szent Miséről igyekeztem tartani ebben a fél évben, az lett volna a célja, vagy az lenne a célja, hogy megkapjuk az igazi választ, hogy Istent várjuk tőle, mármint a liturgiától, a Szent Misének a liturgiájától. Mindenek előtt, mielőtt belekezdenék a mai mondandómba, ugyancsak azt teszem, mint a két héttel ezelőtt, amiatt, hogyha valaki esetleg nem volt itt, akkor jobban bele tudjon helyezkedni. Szent Lukásnak az evangéliumából hallgassuk meg az Emmauszi tanítványok történetét. Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz nevű helységbe, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumnyira feküdt. Az eseményekről beszélgettek. Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen volt felismerni. Megszólította őket. Miről beszélgettek itt az úton? Elszomorodtak, megálltak. Aztán az egyik, akit Kleofásnak hívtak, hozzáfordult. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Micsoda? Kérdezte. A názareti Jézus esete, felelték. Aki próféta volt, hatalmas tettben és szóban is, az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai kereszthalálra ítélték, és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja váltani Izraelt. És már harmad napja annak, hogy ezek történtek. Igaz, még néhány közülünk való asszony is megrémített minket. Hajnalban kinyártak a sírnál, és hogy nem találták ott a testét, azzal a hírrel jöttek hozzánk, hogy angyalok jelentek meg nekik, és azt mondták, hogy él. Társaink közül néhányan szintén kimentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok jelentették, de őt magát nem látták. Erre így szólt. Úti balgák, milyen nehezen tudjátok-e elhinni, amit a próféták jövendőltek? Vajon nem ezeket kellett elszenvedni a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az írásokban róla írtak. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni, de marasztalták. Maradj velünk, mert esteledik, s a nap már nem menőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték. De eltűnt a szemük elől. Hát nem lángolt a szívünk, mondták, amikor beszélt az úton, és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Mi is a Szentmise mit várunk a Szentmisétől. Isten alkotott közösség, ezt néztük a két héttel ezelőtti alkalom során. A mai alkalommal picit tovább mennénk a másik részét nézni meg a Szentmisének. Előtte lesz egy kis ismétlés, hogy jobban belerázódjunk. Elsőként pedig azt a gondolatot szeretném elmondani, ami engem nagyon megérintett, amikor elsőként találkoztam vele egy liturgikus könyvben, és azóta már tartottam egy ilyen felnőtt katekézist a székesegyházi főplébánián majdnem 3 évvel ezelőtt. Ott ezt elmondtam, úgyhogy lehet, hogy valaki emlékezik rá, nem baj, ismétlés a tudás anyja. Szóval a színház világához hasonlítottam a templomban történő eseményeket. Mert hogy összetévesztésig hasonlít az a két esemény sor, ami a színház és a templom világán belül történik. Szinte összetéveszthető, ha nem jól figyelünk. Ugye mindkét helyen megvannak a korabeli kosztümök, hallunk korabeli idézeteket is. Van fény, van színpad, van nézőtér, és van, aki részt vesz a cselekményben, úgy egészen konkrétan. Csak hogy amikor a Szentmisének a liturgiáját vezető pap kezébe veszi a kenyeret és a bort, akkor nem valami régi múltbeli idézetet mond föl, hanem egyes szem első szemében kölcsön adva hangját Krisztusnak, Krisztusként szólal meg. Ugye erről beszéltem, hogy ez az in persona Christi, ez nem azt jelenti, hogy egyszerűen csak Krisztus küldöttje, vagy az ő nevében cselekszik, hanem az ő személyében cselekszik. Ez az én testem, ez az én vérem. Egyébként a katolikus egyház minden szentségét pontosan így szolgáltatjuk ki, hogy egyes szem első szemében én feloldozlak téged, én megkeresztellek téged, és még lehetne sorolni a szentségkiszolgáltatásokat, hogy Jézus cselekszik, ő az elsődleges cselekvője a szentségeknek, akihez társul a liturgia vezetője, aki kölcsön adja magát neki, aki Krisztusként beszél. Vagyis Krisztusnak ez a valóságos jelenléte teszi teljesen mássá a Szentmisét. Tehát nem egy funkciózó papról van szó, amikor misét látunk, hanem aki életet cserél, aki Krisztusként cselekszik ott az oltárnál. Nem pusztán arról szól ez a történés, hogy beöltözik, felveszi a kosztümöt, hanem arról, hogy Krisztusként nyilvánul meg. Az alapkérdés, ami mégis ez volna a célja a minden ilyen előadás sorozatnak, ami a Szentmiséről szól. Az elején nem mondtam, mert a végére akartam hagyni, hogy mi a célja, mi is az egésszel a célunk, mi célból van ez a 3 előadás. Hogy hogyan lehetne igazán a mi életünket a Szentmise liturgiájával összekapcsolni. Hogy felteszem más oldalról ezt a kérdést, hogy hogyan válik életté az, ami a Szentmisén történik. A tanítás, meg amit ott imádkozunk, akivel találkozunk, akit a liturgiában résztvevő ember dicsér, dicsőít. A rövid ismétlés az csak egy pár kockerei, ugye két nagy részből áll a Szentmise, az ige liturgia és az áldozati liturgia. Múltkor az ige liturgiáról beszéltem, és az volt a közös mindegyikben, hogy van egy bevezető része mind a kettő Szentmise résznek, tehát az áldozati liturgiának és az ige liturgiának is. Tehát a szerkezet, az alapstruktúrája mind a kettőnek ugyanaz, és van egy csúcspontja, illetve van egy cselekvés, ami a hívek részéről követi mindazt, amit ott átélnek, mind az ige liturgiában, mind az áldozati liturgiában. Ugye volt az ige liturgiának a szerkezetében ez a bevezető rész, a csúcspont, az evangélium meghirdetése, amit magyarázott, értelmezett a homília, amiről beszéltem, hogy milyen szigorú szabályai vannak egy prédikálásnak, hogy hogyan kell készülnie az igét hirdető személynek, és hát a cselekvés a népnek a válasza, amely a hitvallásban és a könyörgésekben válik konkréttá. És ugye az evangélium volt a középpontban, azt pedig említettem, hogy mindig a középpontban lévő eseményt egyfajta körmenet előzi meg. Ez az evangéliumos könyvvel történő körmenet az ünnepi miséken. És ugyanez az eukarisztia liturgiájának is a szerkezete, van egy bevezető része, az adományoknak az előkészítése, van egy körmenet, amikor az adományt viszik az oltárhoz. Persze a körmenetet nekünk magyarra újra kell fordítani, mert a körmenet nálunk az, amikor egy kört érünk le, kimegyünk a templomból, általában ezt szoktuk körmenetnek gondolni. Ha ez elhangzik az újságban, vagy rádióban, vagy bárhol, akkor mindig ezekre a körmenetekre, a városi körmenetekre gondolunk. Ez a körmenet a templomban természetesen nem ezt a körözést jelenti, hanem ez egy A-ból B-be való eljutást, vagyis ahol előkészítették az adományokat, onnét viszik az oltárhoz igazában. Az adományok alatt pedig majd látni fogjuk, hogy nem csak a kenyeret és a bort értjük. Ugye a csúcspont itt is megtalálható, az áldozati liturgia, vagy az eukarisztia liturgiájának a középpontja, a csúcspont az átváltoztatás, az eukarisztikus imádság, és ennek a szakasznak is megvan a maga cselekvése, amely a hívek válasza után odahaza, úgyis mondhatnám, két szentmise között történik, hogy hogyan váltjuk életre. Tehát az alapkérdés innét adódott, amit mondtam, hogy mi célból vannak ezek az előadások, hogy próbáljuk minél inkább érteni, ami bent történik, és utána megcselekedni, ami meg kint történhet, pontosan a mise folytatásoként. Az adományoknak az elviteléről szeretnék beszélni. Nem mindegyik kockát láttam el illusztrációkkal, csak amikor nagyon sok időm volt a kocka kialakításánál, úgyhogy majd látható lesz, hogy egyre inkább elfogyott az idő, és egyre kevesebb az illusztráció. Felajánlási körmenet, ahogy mondtam, ugye evangéliumos könyve, ami ugye a csúcspont felé vezet, ott is volt egy körmenet, illetve itt a misének a második részében is megtalálható, amikor az adományokkal vonulnak az oltárhoz. Az adományoknak a vitele azért érdekes, mint leginkább klasszikusan a kenyeret és a bort értjük alatta, azonban ennél egy kicsit színesebb a történet. Sokszor nagyobb szentmiséken, vagy éppen pápai szentmisének a közvetítésekor szoktuk látni azt, hogy jelképes ajándékokat is visznek a földnek a terméseiből, vagy amikor a termény megáldási ünnepségek vannak a katolikus egyház liturgiájában az ősz során, akkor is ezeket a terményeket körmenetbe viszik oda az oltárhoz, mert a Jóisten adta a lehetőséget, az időt ahhoz, hogy termésünk legyen, terményeink legyenek, és ezt mint egy neki ajánljuk föl. Ugye ez így volt már az Ószövetség világában is a legszebbet, de nem a selejtet, amit már úgy sem ennénk meg, nem azt dobjuk oda az oltár elé, hanem a legszebbet, a legtisztábbat, a legzsengébet, így mondja az Ószövetség, a zsenge áldozatot visszük az Istennek. Illetve a pénzadományt is ilyenkor szokták az oltárhoz vinni. Ez nem azért van, hogy a pap jól vigyázzon és nézze, hogy nehogy valaki mise alatt ellopja, nem azért teszik oda az összegyűjtött perselyt, hanem pontosan ez is kifejezi, hogy a gyűjtés az nem magáncélból történt. Nem valami projektet támogatnak, nem valami eseménynek a belépőjegyei befolyt összegez, hanem arról van szó, hogy az egyházban, akik szükséget szenvednek, vagy peremre szorultak, ezekből az adományokból, mint a népnek a lehetőleg nem a feleslegéből, hanem a sajátjából adott adományok ezek, és ezeknek mások javára fognak majd szolgálni ezek az adományok. Ez egyébként az apostoli időkhöz megy vissza, hogy Pál apostol, amikor a jeruzsálemi szegény keresztény gyülekezetnek gyűjtött, hiszen ott a keresztény üldözés 42-ben már elkezdődött, amikor is Herodes Agrippa király őrült módon elkezdte az első őskeresztény közösséget ott felkeresni, és hát halálra kereste őket, hogy akkor a Jeruzsálem püspöke 41-42-ben Jakab volt, idősebbik Jakab apostol, és vele kezdte a kivégzéseket, hogy ő volt az apostolok közül, aki elsőként halt meg Krisztusért, és hát nagyon sokan még mellette ott a jeruzsálemi közösségből. És utána elkezdtek gyűjteni nekik, és az Pál apostol, tehát az első gyűjtések Pál apostol nevéhez kötődnek, hogy amire az adományokat, amire odaérek hozzátok, az adományokat gyűjtsétek össze, és később ugye ez egy liturgikus keret történetben az adományokkal együtt érkezett az oltárhoz. Egyébként pontosan ez az egyik legvilágosabb pontja a felajánlási körmenet, amikor is a nép és Krisztusnak az áldozata találkozik egymással, láthatjuk meg, meg is érthetjük a kettő között a kapcsolatot. Mert hogy nem csak arról van szó, hogy ez Krisztus áldozat, ami jelenvalóvá válik, hanem a miénk is. Azzal, hogy a mi fáradtságunk, a mi munkánk is benne van, majd látni fogjuk a kenyér, az mennyire gazdag szimbólum, és mennyi ember kell ahhoz, hogy egy kenyeret föl tudjunk ajánlani. Mennyi embernek az összmunkájára van szükség. Ugyanígy a bornál is. Ahhoz, hogy egy 2 deci bort valaki elfogyasszon, hát ahhoz ott kellett kapálni, meg még sok mindent, ami a szűrőben kell permetezni, a hajtásokat visszavágni, meg aztán szüretelni, és utána préselni, meg még nálam jobban tudják ezt, hogy mi mindent. Ahhoz, hogy egy pár korty bort nyerjünk belőle. Ez, hogy összetalálkozik a keresztény népnek az áldozata és Krisztus áldozata, ez pontosan a felajánlási körmenetben lesz világos, hogy valamit visszaadunk igazából Istennek, ami végül is az ő jóságából, meg pazar szeretetéből származik. Egyébként a Szentmisében, amikor a pap a felajánláskor, amikor az adományokat felajánlja, imádságra szólítja Isten népét, akkor azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy a az én áldozatom és a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Ez így van minden nyelvben, egyedül a magyar nyelvben nincs így. Nálunk sajnos úgy lett fordítva tévesen, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok, a fordító azt gondolt, hát ez egy világos kérdés, hát ez a mi. Az én meg a ti, az a mi. Na de nem, pontosan így fejeződik ki, hogy a két áldozat kapcsolódik össze. Ez a latin nyelvben és minden más nyelvben így található meg, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok. Természetesen a más nyelvekben a fordítók rájöttek arra, hogy itt nem arról van szó, hogy a liturgia nyelvezete nem jött rá a többes szám első személy értelmére, hogy az egyes szám első személyhez, ha hozzáadom a többes szám második szemét, akkor abból megkapjuk a mit, a többes szám első szemét. Nem pontosan ez hangsúlyozza, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok, hogy ez Krisztus áldozata, és egyszer a nép is, ami ott összekapcsolódik az oltáron. Nem sokára, majd ugye revideálták ezt a fordítást, hamarosan az új Szentmise liturgiájának a fordítása is már nyomtatás előkészítése folyik. Hamarosan kijön ez a fordítási hiba, ez javítva lesz benne, tehát majd fogjuk hallani, hogy nem az lesz, hogy a mi áldozatunk, vagy áldozatunk kedves legyen, hanem a helyes fordítás szerint az én áldozatom és a ti áldozatotok. Szóval a körmenetnek a lényege az, hogy Isten népe örül, hogy van kenyere, van bora, vannak adománya, és nem csak feleslege, hanem pontosan a sajátjából is mer adni, és ez viszi az oltárhoz. Az adományoknak az előkészítéséhez annyit szeretnék még elmondani, hogy talán az a kép segít bennünket legjobban, amit a most karácsony kapcsán nem is lenne jobbat találni az ünnepre, amikor készülünk, akkor hogy az nem a nagymama tuningolása csak, hogy ő készül egyedül, ősük mindent, ő terít, és többiek meg a székből, mint a lelátóról végignézik ezt, hogy milyen ügyesen csinálja, és semmit nem tör össze, és hogy még finom is, amit készített, hanem ez egy összmunka volna. Ugye a tevékeny részvételt próbáltam mindegyik előadásban hangsúlyozni, hogy ez egy kulcs szava a II. Vatikáni zsinatnak az a tanítás, amit a Szent Liturgiáról egy dokumentumban megfogalmazott, végül is ez a legfőbb mondani valója, hogy ezért váltott népnyelvre a liturgia, ezért vált érthetőbbé sok esetben a liturgiának a szerkezete, az imádságoknak a maga egyszerűsége, hogy segítse a tevékeny részvételt. Szóval nem mindegy, hogy mit teszünk az asztalra, egyrészt érdemes tudni, hogy mi kerül oda, ahogy a családi asztalon és a karácsonyi asztalon is nyilván nem a vasalnivaló és a tanulnivalóval együtt fogyasztjuk a finom karácsonyi falatokat, és nem egy embernek az erőfeszítéséből, hanem közösen tesszük mindezt. Ugyanígy van ez az eukarisztia liturgiájára való felkészülésre is, együtt és közösen végezzük a készületet. Egyébként a kenyér és a bor a legszebb olyan szimbólum, amit ilyenkor felajánlunk, amiben ez a közösség megnyilvánul. Hiszen sem az ostya, sem a bor az így önmagában nem terem. Tehát, hogy így ezt így nem tudjuk leakasztani egyik fáról sem, hogy akkor ez egy szép termés, hanem nagy az összmunka. El kell vetni azt a magot, le kell aratni, meg kell őrülni, aztán utána dolgoznak a pékek, és lesz belőle finom kenyér, és végül oda kerül a kovászszalon formájában a szentmise előkészítő asztalára. Ugyanígy a bornál végig lehetne mondani, hogy micsoda munka kell, micsoda összmunka kell, hogy ebből egy szentmisének az adománya legyen. De ez egy szép összmunka Isten és ember vonatkozásában is. Az én áldozatom és a ti áldozatotok. Talán ami kevésbé látszik, van két kisebb misztérium a szentmisében, ami nem annyira hallható, mert hát hibás módon sajnos ilyenkor csörren meg a pénz, ilyenkor szedik az adományokat, és mindenki arra koncentrál, hogy a bukszából előkotorja a kis pénzét, amit adományként ad a persejbe. Szóval kevésbé látjuk, hogy mi történik talán ott az oltáron. Egy nagyon fontos misztérium történik, vagy hittitok, titkocska, így mondanám inkább, mert nem a legnagyobb hittitokról van szó. A borba vizet tölt a pap. Ugye ez nem azt jelenti, hogy néhány, lehet, hogy akik mondjuk látják kívülről, hogy na, az atya nem szereti a fröccsöt, mert csak kevés vizet kért bele, csak tisztán iszta. Tehát nem erről van szó, hanem ez egy nagyon mély mondani valójú szimbólum. Ez ugye a bor a nemesebbik a bor és a víz közül, és a bor az az Istenségnek a kifejeződése ebben a szimbólumrendszerben, a szentmise liturgiájában, a víz meg az emberségé. Vagyis az az imádság, amit ilyenkor a pap mond, szó szerint az így hangzik: a bor és a víz titka által részesünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Egyébként ez a bor vízzel való higítás az el volt terjedve már az ókorban. Ha valaki utána néz, akár a görögöknél, akár a rómaiaknál, nem tisztán itták a bort, hanem gyakorlatilag vizet nem ittak, mert a víz az legtöbbször fertőzött volt, és a bor volt a fertőtlenítő, ezért a gyermekek és az asszonyok is, meg a férfiak is természetesen vízzel kevert bort ittak minden esetben. Ez volt igazából az egyetlen innivaló, vagy úgy is mondhatnám, hogy ivólé. Szóval ennél többről van szó, nem egy ilyen ókori szokásnak az átmentés, ahogy mondtam, hanem két elem, a bornak és a víznek a vegyítése, Jézus Krisztus személyének a titkára világít rá, hogy benne, Jézus személyében ott van az isteni természet, a bor, és az emberi természet, a víz. Szóval ez a borba öntött víz képviselni szegényes emberségünket, amely egyesül Krisztus istenségével. A harmadik században így írt erről Szent Ciprián, sokkal szebben így fogalmazta: Sose ajánljuk fel a bort víz nélkül, mert ha így tennénk, ez olyan lenne, mintha Krisztust embersége nélkül ajánlanánk fel. A másik ilyen apró misztérium vagy szimbólum, ez a töménezés. Ezek nagyobb misékben szoktak történni, amikor hát a látási viszonyok megromlanak a templomban, hirtelen ilyen ködbe veszik a pap vagy a püspök, és ennek ugye az oka az, hogy töméneznek. Akkor ugye a nép az meg fulladozik, és kicsit ennek a ritka szokásnak, hogy nézzünk utána, hogy mit is jelent, vagy mit is szimbolizálna ez volna most ennek a felajánlás szempontjából a töménezésnek az értelme, ezt szeretném egy kicsit megvilágítani. Ugye amit megtöméneznek, azt a profán dolgoknak, a hétköznapi dolgoknak a világából kiemelik, és beleemelik a szentnek a világába, vonzásába. Először, amikor a püspök vagy a pap megtöménez valamit, akkor az adományokkal kezdi. Mindig az adományokkal kezdi a töménezést, mert hogy szentnek jelöli meg őket. Olyan ez, mintha már éreztetné a néppel a maga az Isten és az őt képviselő pap, hogy a közvetlen jövőben ezek a felajánlott adományok mivé lesznek. Aztán a második dolog, amit megtöménez a püspök vagy a pap, ez maga az oltár, ahol ez az áldozat megvalósul. És a harmadik, ami hát, meg lesz töménezve, az pedig Isten népe, annak a képviselője és maga a nép. Ugye először a Szentmisének a liturgiáját végzőt töménezik meg, utána pedig magát, a népet, hiszen van egy mélyebb tanítás is, hogy mi meg Krisztus teste vagyunk olyan értelemben, hogy a fő Krisztus, akit ugye elsőként tömineznek, meg a liturgia vezetőjét, aki in persona Christi, Krisztusként viselkedik, beszél és végzi a liturgiát, és aztán a népet, akire Krisztus, mint saját testére tekint, amikor azt mondja, ez az én testem, mert hogy ott az átváltoztatás nem csak a kenyér fölött hangzik el, hanem annak van egy spirituális értelme is, hogy Krisztus minket is át akar változtatni gyengeségeinkből, az ő testének a tökéletes tagjaivá akar tenni bennünket. Akkor ezek után megérkeztünk az eukarisztikus imádsághoz. Végülis ez a fő mondani valója a ma esti előadásomnak, az eukarisztikus imádság, amiből klasszikusan 4 nagy ilyen eukarisztikus imádságot ismerünk, de van még ezek mellett néhány kisebb is. Ezekről összefoglalóan fogok majd beszélni. Van egy gyönyörű nyitány az eukarisztikus imádságnak, egy ilyen párbeszédes rész, amit a pap kezdeményez, mégpedig azzal, hogy arra hívja a liturgiában résztvevőket, hogy figyeljenek az Isten jelenlétére, az Úr legyen veletek, ez ezt jelenti mindig a liturgiában, ez a megszólítás. Aztán arra szólítja őket, hogy merjenek a lényegre, az egyetlen szükségesre odafigyelni, ezt jelenti ez a Sursum Corde, emeljük föl szívünket. Végül a hálaadásra, mert hogy az eukarisztia szó, az hálaadást jelent. Hálát adni, jól hálát adni, jól megköszönni, nagyon hálásnak lenni, ez jelenti az eukarisztia kifejezés. Tehát magát a hálaadást jelenti, végülis az utolsó felszólítás pontosan erre hív, ez kapcsol be minket ebbe a nagy hálaadásba, az eukarisztikus imádságba, adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. És akkor az eukarisztikus imádságnak a nagyobb részeit írtam csak föl erre a diára egybe. Itt ugye már az illusztrációk el is tűntek, lehet látni. Prefációval kezdődik. A pap az Istenhez kezd szólni, majd látni fogjuk, hogy minden egyes imádságnak a címzetje az az Atya Isten. Az Atya Isten a címzetje az összes imádságnak. Aztán Szent Vagyról mondok egy pár gondolatot. Majd elmondom, hogy mi ez az epiklézis, meg az alapításnak a szavai, és végén a doxológiáról is beszélek egy kicsit, de magyarul és közérthetően ezt igyekszem majd megtenni. Ha nem, akkor majd kérjék számon a végén. Szóval ez az eukarisztikus imádság, ez, hogy a római katolikus liturgiában lássuk, ez úgy lesz egység, hogy elindul azzal a felszólítással, hogy az Úr legyen veletek, és befejeződik ott, hogy ő általa, ő vele és ő benne. Eddig tart az eukarisztikus imádság, tehát a mi atyánkig. Ez egy nagyon hosszú ima, aminek több része van. Ezt szeretném most egy kicsikét bemutatni. Ugye a leglényegesebb fonal az az elbeszélés. Már a prefációban is van egy elbeszélő fonál, illetve az alapítás szavaiban is, meg az követő megemlékezésben, amit majd látni fogunk, ilyen anamnézis kulcsszóval. Az egész, ami az eukarisztikus imádságot áthatja, ahogy mondtam, ez a hálaadás, ez a tónus, a hálaadó imádság határozza meg az egész imádságnak a szerkezetét. Amikor elkezdődik ez a prefáció, akkor azt látjuk, hogy igazából ez gyakran változik. Ugye van adventben más, karácsonykor egy megint más, aztán évközidőben nagyon változik, hétköznap is más van. Más van akkor, amikor szenteket ünneplünk, más, amikor vértanúkat ünneplünk, más van, amikor nagybőti időszak van, vagy pünkösd, vagy éppen húsvét van. Ezek mindig változnak az ünnepkörtől függően. De mindig egyetlen szempont az végigvonul minden egyes prefációban, ami az eukarisztikus imádságnak a nyitánya, mégpedig az a szempont, hogy az Atya Istennek hálát ad az ima. Az imád mondó, az pedig nem más, mint a Krisztusként beszélő pap, tehát Istennek a fia hálát ad az ő atyának, ebbe a fiúi hálaadásba kapcsolódik bele a pap és az ő népe, aki ott van ezen a liturgián. Magyarul így értjük meg, hogy ez az egész imádság, ez Jézus imája. Az eukarisztikus imádság, ez Jézus Krisztusnak az imádsága, ami az egyház imája is lesz, és nem csak a papi, hanem az egész közösségi. Van úgy, hogy a tevékeny részvétel pont a figyelmes csendes hallgatással fog megtörténni. Ez például a Szent Misének egy ilyen része. Ígértem, hogy közérthető leszek, most le kéne fordítani, mi ez a prefáció. Ez a prefáre, ez annyit jelent, hogy valaki színe előtt lenni, valakinek a jelenlétében imádkozni. Valójában ez jelenti, hogy az egyház imádságát, Krisztus imáját fennhangon az Atya Isten színe előtt mondjuk el. Ezek után a Szent Vagyról szeretnék beszélni, a Szent Vagyról szeretnék szólni. Ez a legrégebbi ima része az egész mise liturgiájának. Mert hogy ez nem új szövetség, hanem ószövetségi. Izajás prófét a könyvének 6. fejezetében találjuk ott a 3. versben. Izajás a látomásában azt látja és írja meg, hogy az angyalok dicsőítik a fenséges trónon ülő Istent, háromszor szentnek mondják. Izajás látomásából Isten jelenlétében kimondott szó, ez, hogy őt szentnek hívjuk. De egyébként azt is tudjuk, hogy Isten használja először ezt, hogyha még korábbra visszamegyünk, a Leviták könyvében azt olvassuk, hogy szentek legyetek, amint én az Úr szent vagyok. Leviták könyve 11. fejezet 45-ös versben. 2800 éves imádság ez a szent vagy. Már az első sorában, és akkor a következő sor, ez a Hozsanna magasság. Ez a pihentetésképpen elmondom, nekem mindig nagy élmény, amikor a minisztrásoknál felfedezem, a kicsi minisztrásoknál, hogy amit ugye nem értenek, azt próbálják egy hasonló, általuk értelmezhető szóval behelyettesíteni, mindenki kitalálta. Itt ugye uzsonna a magasságban, ez a, még majd lesz egy ilyen, amit felfedeztem, hogy hát ők teljesen más énekelnek, mint mi, és akkor egy rövid kis katekézis keretében a misélét próbáltam transformálni a hozsanna jelentését az ő számukra is. Ugye elsősorban azt jelenti, hogy ima, fohász, ez a hozsanna kérés jelent, hogy mentsen meg valamitől az Úr, honnan ered ez. Ezt kiabálták a tömegnek a tagjai, amikor Jézus Jeruzsálemben egy szamárnak a hátán bevonult. Üdvözlet, imádunk téged, te hozzád fohászkodunk, ments meg minket. Ez a tömeg kiáltotta. Persze ez egy figyelmeztetés, mert mi tudjuk a kontextusát, hogy honnét való, és a nagypénteki eseménnyel együtt látjuk a virágvasárnapi bevonulást, hogy ez a tömegnek a nagy része Pilátus udvarában mást kiáltozott. Feszítsd meg. Ha ezt nézzük, ez is egy régi rész a liturgiának, és akkor a következő rész áldott, aki az Úr nevében jön. Ez Dávid király idejéből származik, szintén majdnem 3000 éves szöveg, a 118. Zsoltárnak az egyik verse, áldott, aki Isten akaratából jön közénk. Bárkit így hívtak, egyébként az Ószövetségben áldottnak mondtak, mindazokat, akik Isten követei, küldöttei, szószólói, prófétái, tolmácsai voltak a választott nép körében. Ezután, ugye, a pap, nem tudom mennyire szoktuk ezt észrevenni, helyesli azt, amit a néppel együtt, ezt az imádás énekét Istennek címezve elénekel, vagy elmondanak, valóban szent vagy. Mint egy pecsétet üt rá, hogy valóban szent az Isten. És utána azt látjuk, hogy aki mondjuk Nyugat-Európában szokott mozogni, hogy más dolgok történnek idehaza, és más dolgok mondjuk Nyugat-Európában, meg a tengeren túlon. Általában Nyugat-Európában az emberek állnak, főleg a nagyobb székesegyházakban, ahol székek sincsenek, mert hogy alapvetően, amikor a kereszténység intézményesül a 4. században a milánói ediktum után, akkor a császári palotákat alakították át először a keresztények számára nyilvános kultikus helyi, ahol a szentmiséket megünnepelték, na ott nem volt szék. Ha valaki elmegy a Szent Péter bazilikába, vagy bármelyik más gyönyörű szép római bazilikába, nincsenek székek. Csak akkor, hogyha valamilyen nagyon extra pápai liturgia van, ahol a protokoll túl sok, és akkor helyeznek ki székeket. Alapvetően a szentmisét végigállták. Végig, a teljes szentmisét végigállták. A mi liturgikus rendünk ugye most már változott a harmadik évezredbe, hogy átléptünk, egy kicsit megváltozott, de ugye a 70-es évektől egészen mondjuk 2000-ig az jellemezte, hogy a püspökök nagyon idősek voltak akkor, amikor ez a zsinati szellemben a liturgikus megújulás megtörtént, és hát majdnem mind nyugdíj korosztály fele volt, tehát ez ugye a liturgikus testtartások átvételében ez meglátszott, hogy mi a dicsőség alatt is ültünk, meg még az Alleluját is végigültük régen még, csak így mondom, hogy ennek volt egy ilyen sajátos magyar kontextusa is. Lehet, hogy ezt nem mindenki fogadja el, de ezért sokat jelent az, hogy a komfort és a kényelm szempont, meg nyilván időskorban pedig az is belejátszik, hogy valaki hát idősként ezt nem is tudja végigállni, ami teljesen érthető, nyilván nem erről a szempontról szólok most. De alapvetően a szentmisét végigállták. Ha valaki elmegy a ortodox liturgiára, ami 3 órás, alsó hangon, egy eukarisztikus liturgia, ott aztán széket nem szabad keresni, mert nincs. Ha valaki elmegy a görög katolikusoknak a nagyobb templomaiba, szintén azt látja, hogy aki széket vagy helyet akar foglalni, és helyet keres magának, hogy nem nagyon fog találni. Amit találom, meg nem érdemes beleülni, mert ott egy kitessékelik az a papi szék csak. A testtartásról a szent vagy után, ugye, ahogy elkezdtem mondani, nálunk a térdelés a bevett testtartás. És amit mondtam, hogy Nyugat-Európában, illetve tengeren túl nagyon sok helyen fölállnak. Tehát ahol amúgy is végigállják a liturgiát, vagy sokat állnak, ott a legtöbb helyen állnak. És ez nem azt jelenti, hogy akkor ők tiszteletlenek, meg akkor ők csak úgy félárbócon imádják az Istent, hanem mást fejez ki a térdelés, és más az üzenete az állásnak. Ugye az állás az a rendelkezésre állás, a figyelmesség, az éberség, a készen létnek, a tiszteletadásnak egy nagyon mély fok, amikor fölállok. Egyébként a Szent Mise elején is, amikor Krisztus személyében cselekvő papot fogadjuk a Szent Mise bevonulási menetében, akkor is állunk meg a végén is. Tehát nem ismeretlen ez a fajta gesztus, testtartás tűnünk sem. A térdelés pedig nyilván egy félreérthetetlen jele az imádás gesztusának. Ezt követően az eukarisztikus imádságnak arról a részéről szeretnék beszélni, ami leginkább az epiklézishez és az alapítás elbeszéléséhez kötődik. A római rítusban a II. Vatikáni zsinaton jóváhagyott liturgikus reform óta 4 eukarisztikus imádság közül lehet választani. Ugye ezt nem nagyon ismerik a egyszerű templomba járók, onnit derül ki, hogy egyszerűen furcsán hosszan imádkozza a papot a térdelés során az imát, és hogy hosszabban térdelünk, mint máskor. Nem találta meg a helyes imát, vagy nem tudom, ilyesmi talán eszünkbe. Aztán van egy rövidebb, aztán van egy ünnepélyesebb, illetve van egy az üdvösség történetet összefoglaló eukarisztikus imádság, a 4. eukarisztikus ima. Mindegyinek megvan a maga szépség, a legősibb. Hogyha valaki megkérdezi, én ezt szeretem, a 2. kánon, ez a legősibb kánon. Én emiatt, mi vagy ez a legősibb hagyományát őrz az egyháznak, én ezt hát elsőként szeretem, vagy leginkább szeretem. De a 4 nagy kánon mellett vannak kisebb kánonok is, gyermekmiséken alkalmazható, vagy a bűnbánati liturgiákon, szentmiséken alkalmazható kánonok, de ez a 4 alap eukarisztikus imádsága van a római liturgiának. Erről az epiklézisről szeretnék, az első epiklézisről röviden szólni. Szó szerint annyit jelent ez az epiklézis, hogy lehívni valamire. A szent lélekre vonatkozik ez, hogy lehívja a szent lelket, a szent misét végző pap az adományokra. Azért hívja le, hogy a kenyér és a bor Krisztus teste és vére legyen. Ez az epiklézisnek, a lélek lehívásának a jelentősége. Egyébként minden szentségben jelen van ez az epiklézis. Amikor keresztelünk, akkor is kitárja a papa kezét, amikor a ördögűző imát végzi, vagy amikor az olajak megkenése előtt is imádkozik. A gyónásnál is, gyóntatásnál is megtalálható ez, a bérmálás szentségében is, papszenteléskor is. Tehát a szentségek kiszolgáltatásánkor ez a lélekhívás, ez az epikletikus gesztusa az egyháznak, lélek lehívása kiterjesztett kézzel, lefelé fordított tenyérrel, az adományok fölött, ez pontosan ezt jelenti, hogy változtassa a szent lélek által a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé az Atya Isten. Még majd lesz egy második epiklézis, emlékezzünk majd rá, jó? Majd, mert pontosan ebből fog folytatódni, hogy még valakiket át kell változtatni, mert hogy nem elég az adományokat átváltoztatni Krisztus testévé és vérévé. Na elárulom, minket is át kell, hogy változtasson a szent lélek, mégpedig Krisztus testévé. Ez a második epiklézisnek a lényege, lélekhívó imának a lényege. Jó, és akkor nézzük meg az alapításnak az elbeszélését. Itt már nem csak szavakat, hanem gesztust is látunk. Nem egyszerűen beszél a liturgiát vezető, hanem gesztusokat is alkalmaz, sőt, nagyon beszédes gesztusokat alkalmaz. Először egy furcsa kifejezést szeretném még megmagyarázni, talán még éberek vagyunk ehhez. Van egy nagyon érdekes kifejezés, úgy hangzik, hogy transzubstanciáció, ami azt jelenti, hogy átlényegülés. Itt történik ennél az alapítás elbeszélésénél, hogy az átlényegülés a kenyérnek és a bornak a lényege megváltozik, átlényegül Krisztussá. Ezt jelenti ez a fogalom. Ugye a protestáns testvérekkel vagyunk ezen a téren nézeteltérésben, mert hogy ők más nézetet vallanak ezen a ponton, azt mondják, hogy nem lényegül át a kenyér és a bor az alapítási igéknél, hanem csak a vétel pillanatában, és akkor, hogyha azt hiszi az úrvacsorát vevő személy, igyekeztem nagyon pontosan fogalmazni. Szóval ők csak a vétel pillanatában, és ez a transzubstanciáció, ez azt jelenti a katolikus egyház tanításában, ez az átlényegülésnek a tana, hogy a Szentlélek erejéből a kenyér és a bor lényege megváltozik. Az íze nem változik, se a kenyérnek, se a bornak, nem változik az illata sem, nem változik az alakja sem, a formája sem. Itt lehetne arról beszélni, hogy lehet-e vörös borral misélni, lehet, meg néha szoktunk is, csak vannak praktikus okai ennek, hogy ugye a kehelykendőknek, illetve ezeknek a liturgikus textileknek a tisztántartása, hogyha vörös borral történik a misézés, akkor az eléggé problematikus. Illetve a középkorban megszaporodtak azok az eukarisztikus álcsodák, amikor a hívő nép azt gondolta, hogy a vörös bor az nem csak hogy átlényegült Krisztus vérévé, hanem a formája is vérré vált, ami egy félreértésekre adott okot, illetve a lényegről elirányította a figyelmet. A pap itt már nem pusztán szavakkal meséli el a történést, hanem gesztussal is. Amit korábban felajánlott, azt most valójában az utolsó vacsora termében állva, Krisztusnak kölcsönadva a hangját mondja azt, amit Krisztus mondott ott az apostoloknak. Ez az én testem, és ez az én vérem. Ahogy az elején mondtam, nem idézetet mondta, hogy Krisztus azt mondta, meg hogy most emlékezzünk arra, hogy mit mondott Urunk Jézus az utolsó vacsora termében, hanem egyes szám első szemében. Ez az én testem, vegyétek és egyétek. Ezután az alapítás elbeszélése után, ahol a gesztusok is kötődnek már a szavakhoz, történik a hit misztériumának vagy titkának a kinyilvánítása. Ez a jelenlegi római liturgiában három módon történik, vagy azt mondja a pap, hogy íme hitünk szent titka, vagy üdvösségünk szent titka, vagy megváltásunk szent titka. Ugye néhányan lehet, hogy azt mondja, hogy furfangos az atya megteszteli a híveknek a memóriáját, hogy emlékeznek-e arra, hogy mi a másik kettőre a válasz, mert ugye arra más kell majd mondani, de nem ez vezeti ilyenkor a liturgiát celebrálót, hanem az, hogy vannak bizonyos liturgikus időszakok, amikor az egyház azt ajánlja, hogy inkább a megváltásunk szent titka és az arra adott válasz jobban kifejezi például a nagybőjtnek a titkát, vagy most az üdvösségünk szent titka, ez jobban kifejezi advent várakozását és mindazt, amire készülünk, annak a titkát. Egyébként is, hogyha figyeljük, azért itt nem csak egy húsvéti titokról van szó, hogyha már itt adventben vagyunk, akkor hadd mondjam el, mert hogy itt ez a karácsonynak a titka is itt van a misében. Ugye van egy nagy várakozás egészen pontosan az alapítás elbeszéléséig, amíg a kenyérből és a borból nem lesz Krisztus teste és vére. Egy óriási advent és várakozás, hogy hát azért mentünk, hogy lássuk, hogy most is megszületik Krisztus az oltáron, a kenyérben és a borban, hogy közénk jön. Végül is minden szentmise az egy nagy advent, egy beteljesült advent abban az értelemben, hogy ott a kenyér és a bor színad oda születik az oltárra Jézus Krisztus. Ezt követően a hitünk titka, ez a kis krédó, amit mondunk rá, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ugye ezt kik értik? Ugye, ha pusztán rációval közelítjük meg, hogy mi történt, hogy ez most hogy lett ott Krisztus, a kenyér és a bor, mint az emberi munkának a felajánlott adományai, racionális választ nem tudunk, ide kell a hitnek az alázat, úgy is mondhatnám ezt, az Isten a kicsinyeknek nyilvánítja ki. És ha mi Isten kicsinyei vagyunk, akkor valamit megsejtünk belőlem. Ezt követi az anamnézis, Jézus történelmi tetteinek az emlékezetem. Minden átváltoztatást követően, meg a hitünk titkának a megvallása után, ha figyelünk, egyből ez a rész jön, hogy megemlékezünk Krisztus Urunk haláláról, dicsőséges feltámadásáról, pokolra való alászállásáról, mennybe meneteléről. Ezt mondja az első római kánon, aztán a második kánonban is hasonló módon haláláról és dicsőséges föltámadásáról emlékezünk meg, és a többi kánonban is ez nyomon követhető. A kánon az az eukarisztikus imádságnak a szinonimája. És miért is történik mindez? Ahogy mondtam, van egy emlékező vagy elbeszélő szál, ami végigfut már a prefációban is, különböző liturgikus időnek megfelelően Isten nagy tettét beszéli el az az imádság a prefáció részben, és a átváltoztatás után is újra emlékeztet bennünket, hogy amit Krisztus tett, az most valóság lett és jelen való lett számunkra. Nem pusztán egy megemlékezés, mint amikor évfordulókat ünneplünk, hanem egy olyan megemlékezés, ami jelenlétet is garantál. Jó, ezt követi a második epikrézis, ezt elmondtam, úgyhogy már nem mondom el, hogy az első az az volt, hogy a Szent Lelket hívja a liturgiát vezető, hogy a kenyér a bor, Krisztus teste vére legyen, itt pedig a népre hívja, hogy mi Krisztus testévé váljunk, Krisztus testének tagjává legyünk. És végül a doxológia jön. Én ezt ahhoz tudnám hasonlítani, talán a édesanyák és a nagymamák értik a hasonlatomat, meg azok is, akik még nem, vagy hogy hát mindenki volt gyermek, tehát másik oldalról is lehet érteni a hasonlatot. Amikor ugye valami nagyon értékeset találtunk, egyből szaladtunk kikhez, a szülőkhöz, hogy megmutassunk, nézd, mit találtunk már. Ez is a liturgiában egy ilyen, hogy mit találtunk az oltáron? Krisztust, a kenyér és a bor színe alatt, és ezt a mennyei atyának elmeséli a pap, örömében elújságolja, hogy mit talált az egyház az oltáron, ennek az imádságnak a gyümölcsét. Doxológia azt jelenti, ez az imádságnak a végső rendülete, a teljes kör, ő általa, ővel és ő benne, ezt jelenti ez a doxológia. A tiéd mindenható atyánk, a dicsőség, a szent lélekkel egységben, mindörökkön örökké. Vagyis dicsőítés jelenti ez a doxológia. És erre adja a hívő nép az amment. Jó, és akkor átértünk, én itt már csak 5 perc, az áldozási szertartásra. Mi atyánk imád, hogy az megérne egy külön előadást, békejele, hát meg külön újdonságok is vannak mostanság a Római Katolikus Egyháznak a egyik dikasztériuma, kongregációja Rómában ugye rendelkezést adott, hogy a békerítusát hogyan kell ünnepelni. Aztán kenyértörés, Agnus Dei, Uram, nem vagyok méltó, egy csendes imádság és áldozás utáni könyörgés. Nem mondom, hogy mindegyikről mondok egy gondolatot, de egy-kettőről egy felet fogok. A mi atyánkról. A történet, amikor a mi atyánk imádságát Jézus megtanította az apostoloknak, az oda megy vissza, hogy az apostoli kar, a mesterkurzusnak a közvetlen hallgatói, akik látták Jézust imádkozni, hát látták, hogy valami nagy dolog történik, mert hogy Jézus gyakran félrevonul, hogy az atyával legyen, és látták azt, hogy Jézusnak ez az elidőzés, ez a magán szférája, amikor is az atyával volt, ez ami különleges lehetett, mert látták őt imádkozni. Ugye az imádságra akkor kérik meg Jézust, hogy tanítsa meg őket imádkozni, amikor Jézust látják az apostolok az atyával időzni. És valószínűleg ez egy olyan élmény lehetett a 12 apostolnak, hogy hát ők ilyet szeretnének ők is. Szóval kíváncsiak voltak, mert látták, hogy Jézus mindig örömmel vonul félre, és hogy imádkozzon az atyával legyen. Így születik, hogy ennek a gyümölcseként kapja az apostoli közösség a mi atyánkot, mint Jézus imáját. És hát kapta az egyház mert hogy Jézus imádsága egyedülálló, mert azokat a szavakat adta át az apostoloknak, amit ő hallott az atyától. Jézus imája innitől az apostolok imája, meg a mi imádságunk is, mindazoké egyébként, akik keresztények és követik Jézust. Ezért mondjuk egyébként közvetlenül az áldozás előtt, mert ez az imádság egyesít bennünket Krisztussal, minket, akik követjük őt, kereszténynek mondjuk magunkat. De úgy is mondhatjuk, hogy Jézus velünk mondja ezt az imát, mert ez az ő imája. Főleg, hogyha megszólításra is odafigyelünk, hogy ez a mi atyánk, amit ott Jézus használ a héber nyelvben, kifejezést, ez az apuci. Körülbelül így lehetne lefordítani, csak ugye mi egy kicsit ezt úgy hivatalossá tettük. Azért nem azt mondjuk, hogy mindenható örök Isten, csak annyit mondunk, hogy mi atyánk. Az Agnus Dei-ről annyit szeretnénk megjegyezni, ez is egy ősi imádság. Íme az Isten báránya, ez Keresztelő Jánosnak a szava volt akkor, amikor a Jordán folyó partján rámutatott Jézus Krisztusra, aki beállt a bűnösök közé, hogy a bűnbánat keresztségét ő is a Jordánban fölvegye Keresztelőtől. És akkor mondta neki Keresztelő János, vagy rámutat, hogy íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. És ugye erre van egy válasz, ami a kafarnaumi pogány századosnak a válasza. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Gyógyulás az Eukarisztia által. Meggyógyul az én lelkem. Ugye az orvosoknál a gyógyulás az a tünetmentességet jelenti. A lelki értelemben többet egy kicsit. Mert hogy a teljes embernek a egészségét, épségét, egész holtát jelenteni. Bűnösségünk beismerése, és a bűnbánat kell ehhez a gyógyuláshoz, ami az Eukarisztia által adatik. Ezek után még egy gondolatot, most nem logikus rendbe mentem, de a pékerítusáról is szeretnék szólni. Ugye itt nem a békeaktivistáknak a feltüzeléséről szól ez a történet, hanem Jézus békéről van szó. Amikor megjövendülik az Ószövetségben, akkor őt a béke fejedelmének jövendőli az Ószövetség. A próféta így mondja, béke fejedelme, aki békét hoz, békét teremt. És ez nem a világ béke, meg nem a fegyvernyugvás, meg nem az a kellemes hangulat, hogy ami így karácsonykor rajta van a világon. Szóval a békesség szerzés, amire ez a békerítus hívna, ez nem a béke aktivisták mozgalmát jelenti többet. Vagyis nem a másik átalakítását, győzködését, akitálását, hanem elsősorban a mi szívünkét. Krisztus szerzi meg igazában a békét, amúgy is mi azt csak befogadjuk, és jó esetben még tovább is adjuk. Ezután a befejező szertartás, utolsó kanyar ez már tényleg, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ugye ez a kifejezés, amit a latinban az itemisse est ad a liturgiát végző szájába vagy szívébe, ez a igazából a küldetésre hívja fel a figyelmet. Ez nem a mozifilm végén, hogy a vége, ez a the end, vagy a fine, hanem ez a felvonásnak vége van, hanem ez egy küldetésnek a bejelentése most akkor. Amitről az előbb beszéltem, előadás motivációja mi volt, hogy amit ünneplünk, azt hogyan tudjuk életté váltani. Na most jön ebben a küldetésben. És az áldás, amit kapunk a Krisztus személyében cselekvőtől, a paptól, az emlékeztet, hogy a Szent Háromság nevébe öltöztünk be, amikor elkezdődött a liturgia, és a Szent Háromságba öltözködik bele az az ember, aki elkezdi az otthoni liturgiát, ami a két mise között oda-haza történik. Ott is a Szent Háromság jelét, áldását visszük magunkkal. A hitünk egyébként küldetéssel kezdődik, meg küldetéssel fejeződik be. Küldetéssel kezdődik, arra gondolunk, amit az Úr Ábrahámnak mondott. Vonulj ki földedről, rokonságot köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. És az evangéliumok is küldetéssel fejeződnek, ahogy mondtam, nem csak küldetéssel kezdődik a hit, hanem küldetés a vége is Márknál, amikor az angyal azt mondja az asszonyoknak, siessetek, mondjátok meg tanítványainak, előttetek megy Galileába, ott majd látjátok, amint megmondta nektek, vagy Máté evangélium missziós parancson. Emmauszi tanítványok, ugye ezzel kezdtem az előadást. Jézus jelenlétével, abból a házból, ahova behívták őt, a fogadóból, otthon lett. A vendégből, akit oda meghívtak, végül házigazda lett, mert ő mondta, ez az én testem, ez az én vérem, vegyétek és egyetek. Jézus nem csak testé, hanem ételünké, italunká is, sőt életünké lett. És hogyha ezt megértjük, akkor talán összeáll a kép, hogy végülis ez a legbensőbb kapcsolat, ami a Földön létezhet Isten és ember között, hogy az Isten ételünké, italunká, életünké lesz. A felismerés ugye az emmauszi tanítványok történetében úgy jött, hogy amikor felnyílt a szemük, felismerték őt, de ő eltűnt előlük. Ez viccesen úgy lehet fogalmazni, nem fordítva történik. Mi felismerjük, hogy vége a misének, és mit tűnünk el előle. Hogy vége a misének, és akkor most majd jövő héten újra halljuk. Pedig minden megváltozott ott az evangéliumi jelenetben, a veszteség nem gyöngít el, az otthon már nem üres, az idegen az barát lett. És egyébként a két tanítvány is egymásnak új barátjai lettek, új módon lettek barátjaik. És átadták az élményt, láttuk az Urat. És végül a Benedek pápának az 2008-ban úrnapi misében mondott szent beszédéből idéznék egy rövid részt, nagyon érdekes részt, lehet, hogy nem hallottuk még. Az eukariszta ünneplése sohasem lehet magánügy. Nem lehet olyan magánügy, amelyen olyan emberek gyűlnek össze, akik szimpátia vagy barátság alapján választották az összetartozást. Az eukarisztia ünneplése olyan nyilvános vallási szertartás, amely az egységnek az ünnepe. Mivel egységben vagyunk azzal a Krisztussal, akit megünneplünk és magunkhoz veszünk, valamint azokkal is, akik velünk együtt részesülnek az eukarisztiából. Ez az egység megvalósul annak ellenére is, hogy különböző a nemzetiségünk, a szakmánk, más társadalmi réteghez tartozunk, vagy éppen más politikai nézeteket vallunk. Különbözőek vagyunk, de a Krisztusban való hit összeköt minket. Megnyílunk egymás felé, hogy belőle kiindulva egyetlen közösségé váljunk. Ezt a közösség élményt kívánom ugye az előadás végén mindenkinek, és köszönöm a figyelmet. Kérdés esetleg valakiben van-e hozzászólás? Tessék, tanár úr! Nyugodtan maradjon ülve!
Még föl tudom. Két dolog jutott eszembe a két előadásban, egy elég régi és egy újabb, a régi. Valamikor még gimnazista koromban hittanórák keretében az átváltozás előtt a kenyér és a borral kapcsolatban, illetve a borban néhány csepp víz becseppentése értelmezését olyan értelemben hallottam, nem ahogyan itt most elhangzott, hanem hogy a néhány csepp víz az a Krisztus oldalából a katonáktal átdöfött testből kifolyó vér és vízre utal. Most, ahogyan én az atyának az elmondásából hallottam, ez a kettő összhangba hozható talán. Nem tudom, hogy ha én úgy érzem, hogy összhangba hozható, hogy ezt jól értem-e. A másik dolog, hallottuk az első előadásban, hogy a Szentmise megkezdése előtt a templomba lépéskor a keresztvetésnek milyen liturgikus jelentősége van. El szoktam olvasni az Újemberben mostanában nem régen megjelenő liturgiával kapcsolatos rövid írásokat, és ott az elsőnek nagy jelentőséget tulajdonítanak, az utóbbinak távozáskor a keresztvetés, és éppen hogy csak úgy, majd az, ha durván fogalmazok, azt mondhatnám, hogy feleslegesnek tartják. Ezzel a kettővel kapcsolatban szeretném véleményét hallani. Köszönöm szépen!
Az első kérdés, a válasz, én is hallottam ezt, és számomra is ismerős ez a magyarázat. A jezsuita rendhez kötődött, amikor megpróbálták a Szentmisének egyes mozzanatait spirituális tartalomhoz kötni, és valóban ez így van, hogy Jézus átszúrt oldalából kifolyó víz és vérnek a szimbólumához kötötték, vagy hát annak hasonlatosságára a borba beleöntött vizet. Ám a dogmatikus vagy teológiai magyarázata az mindenképpen ez, amit mondtam, de ez egyébként nem zárja ki meg, hogy is mondjam, nem idegenít el a másik inkább lelkiségi meghatározástól sem, hogy ez annak a szimbóluma is, hogy Jézus átszúrt oldalából vér és víz folyt ki. De alapvetően teológiai szimbólumként kizárólagosan ez szerepel végig a egyháznak a töretlen hagyományában, hogy az a bor Krisztusnak az istenségét, a víz meg az emberségét jelképezi, és a mi gyenge emberségünknek a felvétel az a pár csöpp víz ott a Krisztus istenségében. A másik, az új ember az nem rendelkezik a tévedhetetlenségnek a jegyével. Szóval én szomorúan hallom, hogy ez van benne, és én mindig megcsodálom azokat a időseket is, meg fiatalokat is, akiket látom, hogy a templom előtt úgy mennek el, hogy hitvalló módon, és hogy ez egy pontosan arra adott figyelmeztetés, hogy hát, hogyha valaki csak a templom előtt megy el és keresztet vet, mennyivel inkább kellene a templomból való távozáskor is ugyanezt megtenni. Ha valaki megteszi ezt a hitvallást akkor, amikor csak az útja visz el a templom közelében, de nem lép be a liturgikus térbe, milyen jó volna ez a hitvallás akkor is, amikor hát elköszön az Istentől. Köszönöm. Más kérdés?
Ehhez szeretném csak egy hozzátenni, hogy amit Áron mondott, Kajtár Edvár arra gondolt, hogy a szentelt vízzel való keresztvetés belépéskor egyfajta megtisztulás, ahogy részterünk a liturgiát, hogy kifelé menet erre a szentelt vízzel való keresztvetésre már nincs igazából szükség, mert ha részt vettünk választunk, akkor már erre nincs szükség, tehát ő erre gondol.
Így van, de van egy olyan liturgikus magyarázat, ami azt mondta, hogy azért van szükség a Szentmisének a áldása után, amikor távozunk a templomból a szentelt vízzel való meghintése, mert hogy a világba megyünk, és ugye amikor megszentelünk valamit, egy autót, vagy bármilyen tárgyat, hogy mennyire kell ahhoz, hogy az Isten akaratának és céljainak a szolgálatában tudjon tevékenykedni, működni, és ezért úgy nagyon kell az a szentelt vízzel való meghintés. Én kicsit inkább ezen az oldalon vagyok, de tiszteljük Edvárd atyának a gondolatát.
Ő azt is mondta, hogy amikor az evangéliumot a pap olvasta, már most újra maradtam, bocsánat, hogy nem kellene azt felmutatni, hogy ez az Isten igéje, mert nem a könyv az Isten igéje, hanem ami elhangzott, hogy ezt nem kellene felmutatni, hogy ez az Isten igéje. Tehát ő egy liturgikai szakember, tehát nem tudom, hogy a nézetek hol ütköznek, tehát nem laikus emberről van szó.
Ugye a Bibliát olvasunk, az azt jelenti, hogy Isten belebújt a betűben. Tehát, hogy szóvá tette magát, ez azt jelenti, hogy azzal, hogy üzenetei írott formában megjelentek, ez kicsit ezt is jelenti, hogy van ennek egy írásbeli formája, amit hol tekercsben, jelenleg könyvben, ki tudja, jövőben misekönyv vagy olvasmányos könyv formájában látunk majd, de Isten ez vállalta, tehát ez a megtestesülésének az üzenete egyébként. Másrészt meg azt gondolom, hogy hát valóban nyilván az elhangzott ige, tehát amit hall az ember, vagy a hit az hallásból ered, tehát ugye erre vonatkozik, de hát a Biblia, hát amikor fölmutatjuk a körmenetbe, tehát nem a hónalat viszi a celebráns vagy a diakónus, hanem ez egy teljes ünnepélyességgel, sőt, hát azt megtöménezi, épp úgy, mint az eukarisztiát. Igen, Péter bácsi.
Én is mit tanultam, ahogy a tanárom mondta, ezt alá tudom húzni, és azt akarom még mondani, hogy még azt is tanították hozzá, hogy mint a Jézus oldalából kifolyó víz és vér, az a szentségeknek a kiindulása és a kiindulását jelenti, ezzel hozták még így kapcsolatba. A másik meg azt szeretném kérdezni, hogy ha már a pénzadományról szó volt, és azt sok helyre egyszerre a sekrestyébe viszik, vagy félre az asztalra, érdem viszik azon a tárosz közben.
Helyi plébános kell megkérdezni. Az utóbbi kapcsán, a másik kapcsán meg tényleg így van, hogy a Krisztus oldalából kifolyó víz és vér az a keresztség és az eukarisztiának a szimbóluma. Már az egyházatyánknál is. Igen? Okay. Kötelező csendben mondani. Ki volt hangosítva? Ugye Zoltáron van a már mikrofon. De ez előírás az, hogy csendben halkan végzi. Egyébként a régi liturgiában nagyon sok ilyen ima volt, amit csendben és halkan kellett végezni. Ez az egyetlen, ami megmaradt belőle, meg az evangélium előtti áldáskérés, ami csendes. Illetve még bocsánat, a felajánláskor is a bűnbánati rész, ami kézmosáskor történik, hogy imádkozik a pap. Más. Ha nincs, akkor visszaadom Ritának a szót.
Szeretném megköszönni, hogy eljöttek, és érdeklődő figyelemmel követték a programsorozatot, atyának pedig valamennyi őszi előadását, amelyekkel azt gondolom, hogy sokat segített abban, hogy a Szent Mise liturgiáját sokkal mélyebben értsük és átérezzük. És azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, hogy érdeklődéssel várjuk a tavaszi folytatást. Még két dolgot szeretnék így zárásként, egyrészt ismét meghívni önöket és felhívni a figyelmüket arra az adventi zenés programra, amely Popre Ádám és Lévai Tímea közreműködésével szerdán, tehát most december 10-én este 6 órakor kerül majd sorra a Szabária Egyetemi Központ aulájában, tehát most a Károlyi Gáspár téri épületre bevárjuk önöket szerdán este 6 órára. És valóban zárásként, mint egy elköszönésként, így az adventi készülődés felénél egy Mécs László 4 sorossal szeretnék elköszönni, és szép estét kívánni önöknek. Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk, illendő ruhában, méltóképpen várjunk. Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget, s a ma jobb hazában megláthassunk téged. Szép estét kívánok!